Krisztusban szeretett testvéreim, hallgassátok meg Istennek ígéjét, amely által szól hozzánk a mi örökkévaló Istenünk, és üzenni szeretne ennek az esztendőnek advent 4. vasárnapján azzal az igével, amit írva találunk a Márk írása szerint való Szent Evangélium első részének 4-től 8-ig terjedő verseivel. Istennek szent ígéjét a Márk írása szerint való Szent Evangéliumból az első rész 4-től 8-ig terjedő verseiből olvasom. Kérlek, hallgassátok figyelemmel és lelki alázattal. Előállva a János keresztelvén a pusztában is, prédikálván a megtérésnek keresztségét, a bűnöknek bocsánatára. És kiméne hozzá Júdeának egész tartománya és a Jeruzsálem beliek is, és megkeresztelkedének minnyájan ő általa a Jordán vizében, bűneikről vallást tévén. János pedig tevesző ruhát és a dereka körül bőrövet visel vala, és sáskát és erdei mézet eszik. És prédikálla mondván, utánam jő, aki erősebb nálam, akinek nem vagyok méltó, hogy lehajolván sarujának szíját megoldjam. Én vízzel keresztellek titeket, de ő szent lélekkel keresztel titeket. Eddig Istennek írott igéje. Krisztusban szeretett testvéreim, az idei esztendőben, abban az örömben lehetett részünk ebben a gyülekezetben, hogy az első adventi beteljesedést meghirdető keresztelő János életét láthattuk magunk előtt, és az általa közvetített evangéliumi üzenetet hallhattuk, és halljuk még ma is ennek az ünnepnek befejezéseként. Hallhattuk azt, hogy Jánosnak a fellépése az új evangélium kezdetét hirdeti meg, azáltal, hogy meghív a bűnbánatra, a megtérésre, de nyilvánvalóvá teszi, hogy nem ő az, aki majd adni is fogja a megtérésnek a bűnbocsánatát, vagy a válaszként a bűnbocsánatot, hanem valaki, aki hatalmasabb nálanál, így van őróla, utánam jő, és akinek én még a sarúja szíját sem vagyok méltó, hogy megoldjam. Ugyanakkor hallhattuk azt is, hogy János az általa megfogalmazott és továbbadott üzenetet az Isten országának közelségéről a saját életében vette először komolyan, és a kortársak közül igyekezett kiválni azzal, hogy elkülönült, bátor volt kilépni a tömegből, és kiment Júdea pusztájába azért, hogy együtt legyen abban a várakozásban majd azzal, akiről ő biztosan mondta másoknak, de azért mondta, mert meg van győződve, hogy közel az Isten országa is jön. Az, aki nála sokkal hatalmasabb, akinek a jövetelét ő csak hirdeti. De nem tudom, testvéreim, gondolkoztatok-e azon, én megvallom őszintén, hogy nem, hanem a héten, ahogy gondolkodtam így az ige hirdetésre készülve, gondolkoztatok-e azon a gyermekkorunktól, legalábbis azok, akik jártak valamikor hittanórára, vallásórára, szóval azon az egyszerű tényen, hogy miért említi meg a Biblia, hogy János tevesző ruhát viselt, és bőrövet hordott, és erdei nézet, és sáskát evett. Miért volt ez olyan fontos a kortársak számára, Márk evangélista is, és később egy másik evangélium is lejegyzi ezt. Nem hiszem, hogy gondolkodtatok volna, hiszen ez egy ilyen epizód mondat a keresztelő János fellépésében. De testvéreim, eredjünk csak egy kicsit ennek a mondatnak a nyomába. Mert nagyon sok mindent elárul. A Bibliában nem véletlenül írnak le mondatokat. Csak elsétlunk fölötte. Túl hétköznapinak tűnnek. A Lukács írása szerinti evangéliumnak az elején olvasunk keresztelő Jánosnak a születéséről, és tudjuk azt, hogy ő egy papi családból származik. Az ő édesapja Zakariás pap, aki szolgálatot végez a jeruzsálemi templomba a rákírót szolgálati idő szerint, és ott van egy látomása arról, hogy nekik, az öreg embereknek, hiszen a Szentírás, ahogy írja, a Zakariás és az ő felesége is már öregek, gyermeket nem várhatnak, és mégis megjelenik az angyal, és megígéri, hogy az, amiért egy életen át imádkoztak, valósággá válik, akkor, amikor emberileg lehetetlennek tűnik már az ő életükben, és pedig egy gyermeket kapnak ajándékba. De most tudni kell, testvéreim, hogy az Ószövetségben papi szolgálatot az Áron leszármazottai végeztek. Az Ószövetségben valaki vagy beleszületett az ároni nemzedékbe, és pap lehetett, vagy nem. Ez a törvény. Ezt adta Isten az ő népének. És keresztelő Jánosról biztosan tudjuk, mivel az ő édesapja ott volt és szolgálatot végzett, hogy ő egy ilyen ároni nemzetségből származik. És a papság nem csak egy elkülönült rend volt az Isten választott népén belül, hanem elkülönült ruhát is viselt. Éppen akik bibliaórára járnak, emlékezhetnek arra, hogy nem sokkal az év vége előtt hallhattunk arról, amikor Isten a szent sátor építésével együtt a hozzátartozó kellékeket és a papi ruhákat is elrendeli, hogy milyennek kell lenni annak a ruhának, amit a pap hord az Isten tiszteleti szolgálat alatt. De nem csak ott, hanem ezt kint is hordták, és innen kezd izgalmassá válni, testvéreim, a történet, amikor a Szentírás leírja azt, hogy János egy egyszerű teveszőrből szőtt ruhát vett magára, átkötötte a derekát, jelezve azt, hogy nem rabszolga ő, hanem mégiscsak szabad ember, és az a választás életének az a döntése, az egy szabad embernek a döntése, amivel ő kimegy, és tudatosan elkülöníti idejét, életét a maga nemzedékében az eljövendő messiás számára. János, akinek az öröksége egy papi örökség, és aki valószínűleg, hogy neveltetésénél fogva, meg hát ma is úgy van, mint akkor volt, hogy minden gyermeket a szülők ruháznak, valószínű, hogy az ő szülei gyermekkorában olyan ruhába járatták, amiből kitűnt, hogy ő egy papi gyermek. És amikor ő nyilvánosan kilép a közelgő Isten országának üzenetével, ott a Jordán mellett az ott lévők elé, ő tudatosan leveszi a ruhát, átcseréli, és érdekes módon ezzel nem fosztja meg önmagát a papi méltóságától, amiben ő beleszületett, hanem az ószövetségi pap szerepét engedi eltolni egy másik irányba. Ugye a papnak a feladata az volt, hogy áldozatot mutasson be és közbe járjon a népért, az Isten előtt, a nép bűneiért. És János ezt a szolgálatot, levetve ezt a díszes külsőt és felvéve ezt a tevesző ruhát, és vállalva azt az egyszerű életet, a súlypontot áthelyezi a prófétai szolgálatra. Tehát a közben járó papi szolgálatról a prófétai szolgálatra, arra a prófétai szolgálatra, amely egybecseng azoknak a prófétáknak az ige hirdetésével és szabadító szavával, akik már az Ószövetségben, a babiloni fogságban és az Isten népének nyomorult állapotában nagyon sokszor megszólaltak vigasztalással, reménységgel és jövőképpel éppen az adott történelmi helyzetben. És ezt teszi János. Ez a ruha nem önmagáért való az ő életében, meg nem is azért, hogy a szegénységét bizonyítsa, hanem hogy a szolgálatának és az életének a súlypontja átkerül egy másik helyre. Az ő feladata az, hogy meghirdesse az eljövendő Isten országát. Egész pontosan annak a közelségét. Hiszen azt mondja, hogy térjetek meg most ebben a nemzedékben, mert közel az Isten országa. És úgy hirdeti meg ezt, testvéreim, hogy ezt a múlt vasárnap említettem, hogy először János a saját életében teszi hitelessé ennek az evangéliumnak az üzenetét. És azért engedi az ő életében a súlypontot áthelyezni a prófétai szolgálatra, mert tudja, hogy abban a helyzetben annak a népnek arra van szüksége. Sőt, tudja is bizonyos abban, hogy ez a prófétai szó még az ő nemzedékében be fog teljesedni. És meghirdeti ennek a népnek, hogy a régi jól bejáratott élet zsákutcába jutott, testvér. Egyszerűen olyan világban élünk, amikor újra kell gondolni az életet, és újra kell gondolni a hétköznapokat és a vasárnapokat, mert a legfontosabbat, az Istent lopták el az életünkből. Behelyettesítették más dolgokkal, az ünnepeinknek a szent voltát lopták el, és behelyettesítették más dolgokkal. És az elvontat, a mennyeit anyagiassá próbálják tenni. És ebben megmérni az ünnepnek a nagyságát és szépségét. Térjetek meg, mondja János, mert elközelgett a mennyeknek országa. Nem arra van szükségetek, hogy abba ringassátok magatokat, hogy valahogy kitart ez az élet, ameddig ti itt vagytok ebben a földi létben, hanem megújulásra van szükség, mondja János. És ennek a megújulásnak ti engedelmes eszközei úgy vagytok, ha hallgatjátok a szót, az isteni szót, és várjátok azt, aki utánam jön, mondja János, aki hatalmasabb nálam. És aki majd eljön, és valami olyat hoz, újat hoz az életetekben, amit addig soha nem tapasztalhattatok. Vagyis itt és most kell változtatni az életen. És nagyon sokan meghallják ezt a szót, ismerjük, ugye kimennek ott a Jordán környékéről, és a környező falvakból, városokból, és valóban ez a prófétai szó eljut az embereknek a füléig, eljut a szívéig. És olvassuk egy másik evangéliumi leírásban, nagyon sokan meg is kérdik tőle, hogy de mostantól kezdve akkor mit csináljunk másként, amit eddig tettünk? És ezt megkérdik katonák, vámszedők, olyanok, akik, mondhatnám, hivatalnokok, akik élik a maguk életét. Térjetek meg, mondja keresztelő János, és ez a megtérés, testvéreim, nem azt a svejki bolyongást jelöli, amit talán ismerünk ifjúkori olvasmányainkból, hogy addig-addig járkált ez a svejk nevű katona, ameddig néhány hét bolyongás után visszakerült oda, ahonnan elindult, pedig azért mentő rendesen és kötelességtudóan, hogy aztán önmaga karikatúrája legyen. Nagyon sok embernek az élete ettől a belső fűtöttségtől, hogy úgy mondjam, szenved, de talán az a humor és mélység, vagy naivitás hiányzik, ami az említett regényhősben még mélyen benne volt. Hiszen mikor az ember rájön arra, hogy hosszú hónapok, vagy netán éveknek a fáradtsága után az élete valahol ott tart, vagy még ott sem tart, mint ahonnan elindult, akkor többnyire elkeseredik. Ez az, hogy térjetek meg, keresztelő János üzenetében az, hogy kezdjétek el Istenhez mérni az időt, a szót, a tettet. És János bevezet egy teljesen addig ismeretlen új mozzanatot, mert olyan fontos számára az evangéliumnak a továbbadása, és ez az új mozzanat a keresztelés. Innen kapja ő aztán a ragadvány nevét, hogy keresztelő János. Hiszen azok, akik kimennek hozzá erre a megtérésre hívó szóra, és megkérdezik őt, ezt megint mondom, egy másik evangélium írja le, itt Márk nem, de megkérdezik, és akkor János nagyon kemény szavakkal azt mondja, hogy figyeljetek, ha csak azért jöttetek, hogy megmeneküljetek az Isten elközelgő haragjától, akkor vegyétek komolyan, hogy másként kell élni, mint ahogy eddig éltetek. És akkor megkereszteli őket, szó szerint azt jelenti itten, hogy eltemeti a Jordán vizébe, benyomja őket teljesen, alámeríti. És feljönnek, és ennek egy jelképes üzenete van. A régi életeteket hadd mossa el a víz. Hadd vigye el a múlt. Ti pedig kezdjetek újat. A régi alálmerül, és feljön egy új. És ez jelképesen ott van a keresztelő János ige hirdetésében, illetve az azt követő keresztelésben, hogy igen, lehetőségetek van megtisztulni az istentelenségtől, mindattól a bűntől és nyomorúságtól és tehertől, ami elszakíthatna életeteknek az igazi értelmétől, az Istenben nektek adott örömtől, és élhettek egy más életet. És valószínűleg, hogy azért volt hiteles Jánosnak az ige hirdetése és a keresztelése is, mert, ahogy mondtam, ő maga saját magán kezdte ezt el, és akik látták ennek az embernek az életét, elhitték neki, hogy annak az újnak, amire nézve reménysége van csupán még az embernek, hiszen akkor még nem jött el Jézus, boldog kifutása lehet a jövendőre nézve. Keresztelő János a Jézus Krisztusban kapható boldog életet, a jövendőt, ami még reménység volt, megfoghatóvá tette a kortársak között. Ő nem csak döntött, hanem döntésre is hívott. És olyan hitelesen tette ezt, hogy nagyon sokan azt gondolták, hogy ő a messiás. Ő az, aki eljött, és ekkor hárít, hogy nem én vagyok. Utánam jön, aki sokkal hatalmasabb nálam, és én ugyancsak vízzel keresztellek titeket, de ő majd szent lélekkel fog keresztelni. Szavaival, döntésével és azzal az élettel, amit élt János a kortársak között, hitelessé tette azt a még nem itt lévő, testben nem ott lévő, vagy még meg nem jelent Jézusi új életet. És akkor emberek voltak, amit már említettem, katonák, vámszedők, mások, akik kimentek hozzá, és megkérdezték tőle, hogy mit tegyük. És azt mondta János, hogy tegyétek azt, amit korábban is tettétek, csak a mértéket változtassátok meg. Katonák vagytok, szolgálni kell. Vámszedők vagytok, vámot kell szedni. Csak ne tegyétek ezt tisztességtelenül, hanem hűséggel tegyétek. Mindenkitől annyi vámot szedjetek, ami a törvény szerint való, és ne többet. Úgy szolgáljatok, mint aki nem csak a felsőbbség, vagy a a fölöttese parancsolatait teljesíti, hanem úgy szolgáljatok, mint aki tudja, hogy mondjuk egy katona jót áll a közrendért, a nemzetért, azért a közösségért, amelyért hordja azt az egyenruhát. Testvéreim, ez a megtérésre hívó új élet nem azt jelenti, hogy valami teljesen más kell a ti életetekben. Üzletemberek vagytok. Legyen meg a tisztességes nyereségetek. Vállalkozók vagytok, törekedjetek a legtöbbre. Családapák vagytok, családanyák vagytok, tanárok vagytok, mérnökök vagytok, tegyétek azt, ami a ti dolgotok. Csak úgy tegyétek, mint akik tudjátok, hogy az Isten előtt álltok felelősséggel. Más legyen a mértéke. Más legyen az, ami mögöttes. És akkor, ha Istenhez kezditek mérni az életeteket, a cselekedeteket, akkor majd az emberekhez való viszony is megváltozik. A héten volt egy részben megrendítő, de nagyon kedves beszélgetésem egy de közénk tartozó, mondtam is neki, hogy lélek szerint még mindig ide tartozónak tartom őt. Orvos hívott fel egy gazdag nyugati országból, ahová néhány éve kimentek azért, hogy több legyen a pénz. És egy kicsit ilyen szomorúság volt a hangjában. Elmondta azt, hogy milyen individualista a nyugati társadalom. És most, ahogy közeledik az ünnep, egyre inkább érzi azt, hogy ő benszülöttekkel, tehát fehér skandinávokkal van körülvéve. Tehát ilyen tiszta fehér kőzekben van egyedül ők, ilyen kakuk tojás, ahol élnek. Nos, ő mondta, hogy ahogy közeledik az ünnep, úgy gondolom azért is hívott fel engem a lelki pásztort, hogy egy kicsit úgy kipanaszkodja magát, hogy pénz több van, de valahol az emberség, a közösség, az összetartozás, az nagyon nincsen meg. És akkor búcsúzóul mondtam neki, hát abban a világban élnek, azt választották, mégis próbálják megélni azt, amiről neki még emlékezete van otthonról, amikor nemzedékek ültek egymás mellett, amikor nem el kellett menni autóval, sietve az estébe forduló órán a gyerekért az oviba vagy az iskolába, hanem, ahogy ő mondta, az iskolás táskával hazamentek, és a lábtörlő alatt ott volt a kulcs, és ki lehetett nyitni. Micsoda szabadság volt az, most pedig a gyereknek kötelezően ott kell lenni, míg apa vagy anya nem megy utána. Szóval, vegyék elő a régi énekeket, amire talán még gyermekkorából emlékszik, és mikor leülnek majd a karácsonyfa alá, akkor ha egy-két-három régi templomi éneket, amire még talán gyerekkorából emlékszik, elénekel a családjával, akkor egyszerre lesz ott a reformátusságuk, egyszerre lesz ott a magyarságuk, és egyszerre lesz ott az a közösség, amelyet nekik kell újra teremteni. Mert ember országot válthat, de Isten is az ő szeretete mindazokkal megy, és ott van, akik keresik a vele való közösséget. És megígértem neki, ha nem lenne velünk az énekeskönyv, néhány éneket beszkennelek majd, és elküldöm, hogy legyen amiről énekelni. Testvérek, Keresztelő János meghívása az adventben az, hogy lehet a más. Új idő van a mi nemzedékünk számára is, Európa számára is. Én azt hiszem, hogy kicsi haza számára is új idő van. De mi tudjuk, hogy ez az idő nem a történelemnek a folyása is, az idő egymás utánisága, hanem a Krisztus várás beteljesedésre vár embereknek, családoknak az életébe, és azoknak, akik keresik és várják, Egész biztos, hogy majd kopogtat egyszer az ajtón az a kedves vendég, aki bejön, hogy velünk legyen, és várakozó adventünket beteljesítse jelenlétével. Személyes életünkben, családunkban, egyházi, nemzeti közösségeinkben. Amen.